Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a Lépcsők mai adásában. Farkasi Baja Mária vagyok, és mai vendégeim Borzainé Tőzsér Rita, 4 gyermekes családanya, logopédus, és a párja, férje Borzai Tibor, építő.
Jó nagyon estére, örülök. Kedves hallgatóknak!
Köszönjük szépen! Igen.
Nagyon örülök, hogy folytathatjuk a múltkor szinte félbeszakadt beszélgetésünket, és tudom, hogy készültetek, különösen te, Tibor.
Igen, köszönöm, hogy átadtad a szót. Én egy picit áttekintettem azt, hogy az előző alkalommal miről is volt szó, és meglepődve láttam, hogy mennyi minden jó dologról beszéltünk, és megörültem, hogy milyen jó alapokat tettünk le ebben a témában. Először is tisztáztuk a kort, hogy ez igazából a kiskamaszkor az mettől meddig tart, ez a 9-től 14 éves korig terjedő időszak, és hogy elsősorban a fizikai síkon, tulajdonképpen a nemi jegyek kialakulása történik meg, és ezzel szembesül a mi gyerekünk, és ebben kell őt segítenünk. Másodszorban pedig elkezdőnek benne kifejlődni a nő és a férfi értékek, és tulajdonképpen ezeket az értékeknek a fejlődését tulajdonképpen hogyan tudjuk mi segíteni, hogyan tudjuk egy picit engedni, hogy ezek kialakulhassanak. Amit nem tárgyaltunk, hogy ez igazából hogyan zárul, tehát hogy mikor válik át egy kamaszkorrá. Ebben, ha segítenél nekünk egy kicsit, azt megköszönném, hogy ez hogyan fog ez majd alakulni. Itt még előtte vagyunk, mert a legidősebb gyerekünk 14 éves, úgyhogy ebben egy kis előrelátást, egy kis víziót szeretnénk tőled kapni.
Ugye alapvetően onnan tudjuk, hogy a 14 éves fejlődési krízisen túl van, hogy sokkal határozottabban kezdi el igazán önmagát keresni. Tehát már az, ahogyan korábban fontos is, hogy határt szabjunk a kiskamasznál. Itt a serdülőnél már nagyon ő akar lenni a kezdeményező. Amikor azt veszitek majd észre, hogy kákán a csomót meglátja a ti viselkedésetekben, és egy pillanatig sem rejti véka alá, hogy mi a véleménye erről. No, hát akkor tudhatjátok, hogy igen, serdül a gyermekünk, és ez nagyon fontos, majd erről még bővebben lesz szó, hogy bizony ez egy hatalmas érték, mert egy olyan tisztánlátás, tényleg egy olyan nagyítóval látja az emberi értékeket, és tisztán látja azt, ahol ez torzul, és erre fölhívja a szülői, az idősebb generációk figyelmét, hogy itt ellentmondások vannak. Ti tanítottok nekem valamit, de közben, hogyha ez a viselkedésetekben nem így jelenik meg, akkor én azt nagyon hangosan a tudtatokra fogom adni. Csak így előzetesben mondom, hogy régen az öregek tanácsa, az meg is hívta a fiatalok csapatát, hogy időről időre mondja el, hogyha olyasmit tapasztal a közösségben, amit ő még tud látni, később már nem. Később már jön majd az a konformitás, ahol be akarok illeszkedni a felnőtt társadalomba, és már nem merek ilyen tükröt tartani, ilyen élesen tisztán látó tükröt. Jó?
Egyébként ezt én élvezem a gyerekeimnél. Tehát ebben, amikor a kiskamaszkor zajlik, ez még nagyon-nagyon jó.
Ott még nagyon aranyos. Igen. Ott még nem ez a fajta fájdalmas
még tudom
felmutatás van. Igen.
Még csak egy-egy ilyen megjegyzés, amit be lehet írni az emlékkönyvben, naplóban, hogy igen, akkor ezt mondta, azt mondta. Tehát egy ilyen pici kis felvillanás, vagy pici kis tükröt tart, de valószínűleg ez olyan zuhattakként fog már bennünket érni, hogy tulajdonképpen ennek már
illetve egy csomó olyan dologban fog érni benneteket, amiben nem akarjátok látni a saját árnyékotokat. és ő már meri. A kiskamasz még nem mer ilyen erős konfrontálódást fölvállalni. Egy nagy kamasznak már ez szükséges, hogy megmerje tenni, mert mindenben majd a saját stílusát akarja kialakítani. Mindenféle értelemben. Kezdve a vallási életétől mindenen keresztül. Az, hogy milyen legyen a cipőjétől kezdve, minden. És ha ő koszosan szereti, akkor koszosan. Szóval, hogy úgy döngeti a határokat, hogy ott már az, hogy neked nem tetszik, hát akkor nem tetszik. Hát ez a te bajod. Szóval ez mi dolga neki azzal, hogy neked nem tetszik valami? Semmi. És akarja is, és itt a nagyon fontos, hogy itt most még, és akkor már ennél a témánál vagyunk, a kiskamasznak, hogyha túlzottan azt mondom, hogy bízom benned, és tudom, hogy te tudod a helyes határokat, na hát ezzel nagyon-nagyon megnehezítem a dolgát, mert nem tudja. Mert olyan terhet teszek rá, és amivel esetleg teljesen vagy elszabadul vele a ló, vagy annyira visszafogja magát azért, mert nekem jó kislánynak, jó kisfiúnak kell lennem, mert az én szüleim bíznak bennem, hogy egyszerűen nem mer az lenni, aki meg egyébként szeretne, mert hogy neki még nagyon az a dolga, hogy határokat döngessen. Itt a szülőnek viszont az lenne a feladat, hogy együtt jelöljünk ki határokat, úgy, hogy én tudom tapasztalásból, megint csak nagyon fontos, tudom tapasztalásból, hogy isteni mintára, hogy megelőlegezek neked valamit, gyermekem, de kicsi lépésekben, és hogyha azt látom, hogy te azt elbírod annak a felelősségét, akkor kinyilvánítom, hogy milyen büszke vagyok rád, hogy te tényleg tudtál élni ezzel a bizalommal, amit én így adtam neked. A kamaszkorban, mármint a serdülőkorban, ott egyszerűen legtöbbször meg se fogja kérdezni tőled a gyereket, hogy hol a határ, hanem te újra meg újra szembesülsz majd az ő totális határátlépéseivel, és utólag tárgyaljátok meg, hogy na, akkor most ez miről is szólt.
Nekem azt tetszett nagyon, amit az előző alkalommal feszegettünk, hogy ebben a kicskamaszkorban, visszatérve egy picit most a kicskamaszkorhoz, ne térjünk át a nagykamaszkorra, mert ez nagyon izgalmas, és nagyon sokfajta kommunikációt enged szülő és gyerek között, hogy az első, amiben hibázhatunk is, és úgy érzem, hogy mi is hibáztunk többször, ez a szégyenérzet kialakulásának az engedése. Azt, hogy igenis, vannak olyan szituációk, amikor ő hibázik, felismerte, hogy hibázott, és ezért szégyelni magát. Megérzi azt, hogy ezért szégyelnie kell, vagy lehet ilyen szempont magát. Most erre egy példát hozok ezzel kapcsolatban. 2 hét múlva a fiam megy horgásztáborba, le kell tenni a horgász vizsgát, de azért elég sűrű a nyár, be van osztva, ilyen olyan táborokban van, és nem nagyon van lehetőség, hogy akkor mikor is rakja le ezt a vizsgát. Megnéztük valahol a világ végén, Csongrádban lehet igazából abban az időpontban, ami neki megfelel, és felmerült annak a lehetősége, felajánlotta az egyik ismerősünk, hát ő el tudná intézni azt, hogy ezt úgy vizsga nélkül is megkapja. Azt gondolom, ez egy elég nagy hiba lenne a részemről, tulajdonképpen, hogyha úgymond munkanélkül, vagy küzdelem nélkül, vagy annak a, egyszerűen a lehetőséget.
Vagy
annak,
egy igazi legalitás nélkül.
Pontosan.
Mert ez nem az. Tehát ilyenkor igazából ugye kicsi gyermeket megtanítunk hazudni ezen az alapon, a nagy gyermeket pedig megtanuljuk arra, hogy tulajdonképpen nyugodtan csalhat, mert végül is ez egy csalás. Nem csak az a baj vele, hogy munkanélkül kapta meg, hanem az a baj vele, hogyha én a felszínen valamit megmutatok, és hogyha vannak olyan kapcsolataim, összeköttetéseim, akkor ezt meg tudom tenni, vagy ha az apámnak, anyámnak vannak, akkor az a normális, hogy én minden további nélkül ezt megtehetem, és aztán utána meg siránkozunk, hogy Atya Úristen, milyen korrupt a társadalmunk. Bocsika, itt indul. Ez egy korrupció.
Pedig egyébként az ember motiválva lenne arra, hogy hát igen, szegény gyerek, nagyon
könnyítek,
sok...
Könnyítek, persze. Ó, szegény gyerek, igen, olyan gazdag programban van része egész nyáron, hogy azt se tudja, hogy hogyan élvezze, hogyan falja nagyobb és nagyobb kanállal az életet. Ó, szegény gyerek.
És tulajdonképpen ismeri is a halakat, tudja a szabályokat. Az a vizsga, az csak egy papír, arra nincs is szükség.
Persze. Ha ezt így gondolom, tehát itt tényleg az a probléma, hogy megkérdőjelezem, hogy a legalitásnak megvan-e a helye és a szerepe az életünkben. Nagyon fontos, azért nagyon fontos, mert ráadásul ők még hoznak olyan generációs, transgenerációs örökségeket, amiktől mi is szenvedünk, hogy a sok elnyomatás okán, például az én generációmnak nagyon-nagyon nehéz még a törvényes jogai mellett is kiállni. Én már látom nagy örömmel, hogy mennyivel jobban tudják ezt a gyerekeim csinálni, és nekem el kellett, hogy jussak ennyi éves korra, hogy fölfogjam, hogy Atya Úristen, nagyon sokszor engedem, hogy bármiféle jogsértést kövessenek el velem szemben, mert hogy én még azt hoztam egyenes örökségként, hogy a jogom mellett, az igazságom mellett kiállni, az balsors következménye járhat.
Vagy politikai megtorlás.
Hát ezt értem a balsors alatt, hogy esetlegesen börtönbe kötök ki minimum, igen. Na most, hogyha itt meg átlendül átlendülünk a ló túlsó oldalára, akkor a gyerekeinknek azt nem tanítjuk meg, hogy igenis a törvényes rend ahhoz fontos, hogy igazodjak. És ráadásul mi nem vagyunk, ha úgy tetszik, egy besugó ország. Tehát az szinte elképzelhetetlen egy magyar embernek, ami már 40 évvel ezelőtt mondjuk Belgiumban normális volt, most az jutott eszembe, hogy egy ott élő barátunk mondta, hogy hát ott ő nem mehet le a barátjával az autóját bütykölni, mert 10 percen belül ki lesz rá hívva a hivatal, hogy ő fekete munkást alkalmazott. Hogy ez nekünk olyan nagyon vadul hangzik, vagy hogy Kanadába meg kell tanulni a nagyszülőknek beutazni, mert fölteszik az első gépre, hogyha ő azt mondja, hogy váó, megszületett a kisunokám, és jövök, és segítek a lányomnak. Micsoda? Maga fekete munkásként lesz itt Kanadában? Hát hogy képzeli? És teszik vissza a hazafelé tartó gépre, mert hogy nincs, nem létezik ez a fogalom, hogy így segíteni egymást. De nálunk, megmondom, ez a nagyon nagy veszély, hogy egyszerűen aminek megvannak a törvényes keretei, azt sem veszük komolyan. És én tudom, hogy én magam is volt olyan, hogy képzésre, figyelj, nem tud eljönni, nem, de tulajdonképpen szüksége lenne erre a papírra, és tulajdonképpen ő annyi mindent tud. Aláírhatnánk neki? Nem tudom, én ilyet nem tudok megtenni. Kész. Én biztos, hogy nem tudom odaírni a nevemet egy ilyen papírra. Lehet, hogy tökéletesen igaz, hogy tudja, de milyen ez azokkal szemben, akik tényleg ott vannak, tényleg erőfeszítéseket tesznek, és ja, hogy ezt így is lehet? Na és akkor hol itt a határ?
Igen, egyébként az ember egy hajlamos egy kicsit így visszakacsintani, tehát még az édesapámtól, meg a nagyszüleimtől is azt tanultam egy picit, vagy genetikai, vagy abban nőttem bele, hogy tényleg a törvény, meg a szabályok egy része az rossz. Uh-huh. Tehát azt ki kell játszani, azt tulajdonképpen félre kell tolni. Zugpálinkát kell főzni, mert nem engedik meg. Titokban kell templomba járni, mert mondjuk egy pedagógusnak a gyereke nem mehet templomba, mert onnantól kezdve tulajdonképpen a szülei megpróbáltatásnak lesznek kitéve, tehát hogy ki kell ezt játszani. Szerencsére mi gyerekeink már nem ebben nőttek vele, tehát nekik tulajdonképpen úgymond a rend, és az, hogy bizonyos jogaikat tulajdonképpen a törvények és a törvényeknek az eszközei biztosítják tulajdonképpen az a szabadságunkat, az, hogy megvédenek az utcán, nem verhet meg bárki, csak odajön, tehát igenis igen, odafordulhatok a rendőrhöz, segítséget kérhetek tőle, értem van, engem segít, még akkor is, hogyha megbírságol, mert nem kötöttem be a gyerekülésbe a gyerekemet, ez jó, hogy ezt tulajdonképpen ők már ezt tapasztalják meg, hogy a rendnek
így
a segítő
van,
erejét.
Így van, és amit viszont behoztál, ugye az egy másik nagyon fontos témánk, hogy nem tudjuk elengedni a gyerekünket abban az értelemben, hogy igenis szükséges, hogy megtapasztalja, hogyha valamit nem tudtam jól beilleszteni, ugyanez vonatkozik ugye a nap 24 órájára. Állandóan a 24 órából sokkal többet akarnánk kivenni, mindig sokkal jobban szeretnénk járni, és mindig mindenki jobban szeretne járni, de így nincs meg az a fajta egyensúly, hogy de igen, azzal, hogyha mi ketten itt ennyit beszélünk, akkor a Rita nem jut szóhoz. Úgyhogy meg is szólítanálak, Rita, mert biztosan vannak neked is nagyszerű gondolataid, hol nehéz neked azt mondani, hogy, mert hogy mi anyák még inkább sokszor bajban vagyunk, hogy annyi mindent adnánk. Nekem tipikus volt, hogy nagyon nehéz volt arról leszoknom, hogy ne keressem meg a gyerekem helyett azt, amiről nem tudja, hogy hová tette, mert legyen már ez az ő felelőssége.
Hát igen, nálam is vannak, illetve voltak ilyen dolgok. Hát ami például nekem nagyon nehéz volt, hogy ha otthon maradt az iskolából valami, mivel hogy mi nagyon közel lakunk az iskolához, hogy ne vigyem utána. Tehát még elsőben még igen, de utána már nem, illetve arra szoktattam rá őket is, meg magamat is, hogy előtte való este minden úgy ki legyen készítve, hogy ne legyen probléma. De én is alapjáraton szeretem, meg szerettem mindig azt, hogy jól átlátni a dolgokat, hogy kinek, mikor, hol van a helye, mit kell magával vinnie, és hát amikor például, én például azt nagyon nehezen szoktam meg, amikor a legnagyobb fiam 6-osztályos gimnáziumba került, és kapott öltözőszekrényt. És hát annak a kulcsát tudni kéne, hogy hol van.
Igen.
És hát amikor már, nem tudom, hanyadik egyest hozta tesiből, akkor így rákérdeztünk, hogy de hát most mi van, és azt mondja, hogy hát fogalmam sincs, hol van a szekrényem kulcsa, amiben benn van a tesi cucc. Úgyhogy megtanítani azt neki, hogy akkor jó, akkor a egyik kulcs itthon marad, hogy nehogy véletlenül elveszten, a másikat meg ott hova szerelje be a kis kampóra iskolatáskájába, és hogy ne a zsebébe. Úgyhogy, hát
de,
ilyen
de mennyi mindennek ez így az elejét veszi? Tehát én tényleg úgy gondolom, én magam is, hogy ebben a gyerekeink túlóvásában, túlféltésében igazából pontosan azokat a terheket viszont, azokat a felelősségeket, amiket neki kellene vállalnia, azokat elvesszük tőle. És aztán később nagyobb problémákkal fog ez járni, mert akkor már nem az öltözőszekrény kulcsát nem tudom, hogy hová raktam, hanem nem tudom, hogy hol hagytam el a telefonom, a irataim, a tudom is én mim.
Igen. Ilyen példa volt nálunk még tavaly, hogy mondtam a fiamnak, hogy öltözzön fel. Föl kéne venni pulóvert is esetleg télen, vagy esetleg sapkát, és hát nem igazán tetszett neki az ötlet, és mondtam neki, hogy rendben, de akkor, ha megbetegszel, akkor egyedül mész az orvoshoz, és a saját pénzedből váltod ki a gyógyszert.
Frappáns.
És hát eljött az a pillanat, amikor a gyerek beteg lett, mondtam, hogy jó, hát akkor most indulás az orvoshoz, és azt mondta, hogy ezt most komolyan gondoltad. Mondtam, hát figyelj, hát ezt beszéltük meg, nincs mese, és hát el kellett mennie, mindent elmondani, hát gyógyszert nem kellett kiváltani, mert nem kapott olyat, de akkor már úgy érezte a súlyát ennek a dolognak, és hát azért ki van oda készítve mindig az előszobába, esetleg a kabátja zsebébe beledugta a sapkát, hogy akkor az legalább mindig ott legyen, de hogyha tanult ebből, hogy hát ha mondtam valamit, akkor én ezt később is úgy gondolom.
Uh-huh. És itt tulajdonképpen kéz a kézben jár szerintem tényleg a felelősségi érzet és az előrelátásnak az, amit ez mind a kettő egy pozitív férfi tulajdonság szerint, egy kicsit inkább a férfi, aki jellemző szerintem, bár az nőknél is nem akarom elvenni, de valóban az, hogy tényleg, hogy bizonyos döntések nyomán, hogyha negatív szituációba kerül, akkor utána kialakulhat az, hogy most már érdemes egy kicsit előre gondolkodni. Nem is biztos, hogy olyan rossz az, hogyha este nem csak úgy ledobom a bérletet, és reggel az egész család a bérletet keresi, vagy akkor az apa gyorsan ad neki egy jegyet, hogy na most akkor jeggyel utaz kisfiam, hanem akkor esetleg érdemes kikészíteni azt a bérletet. Most még kikészíteni, nem tudom, hogy a nagy kabasz lesz, majd ki fogja készíteni, de most már azért előfordul az, hogy
igen, ott
látom egy pici előkészületet.
Nagy kamaszként egészen más problémákkal fogtok megküzdeni, de annak most nem megyünk elébe, mert majd ahhoz fordulunk egy kis zenehallgatás után itt a nyárban. Nyaraljunk mi is egy picit.
Akarod, én küldhetek egy képes lapot a helyről, ahol élek. Zöld a tenger, kék az ég és napfény ragyog, én elneveztem béke szigetének. Minden reggel leszállít egy hófehér repülő, jó lenne, ha te is eljönnél. A csomagokat nyugodtan otthon hagyhatod, senkit nem érdekel, ami dektél. Azt mondják, az élet száll. Ne aggódj, itt tombol a nyám. Sunshine holiday, újra él bennem a remény, mert Jézus eljött értem. Sunshine holiday, a szívem sose fél.
Gyere, van csak velem együtt, hogy
a szívem sose fél.
Ha akarod, én küldhetek egy képes lapot a helyről, ahol élek. Zöld a tenger, kék az ég és napfény ragyog, én elneveztem béke szigetének. Minden reggel leszállít egy hófehér repülő, jó lenne, ha te is eljönnél. A csomagokat nyugodtan otthon hagyhatod, senkit nem érdekel, ami dektél. Azt mondják, az élet száll, de ne aggódj, itt tombol a nyám. Sunshine holiday, újra él bennem a remény, mert Jézus eljött értem. Sunshine holiday, a szívem sose fél.
Gyere, van csak velem együtt, hogy
a szívem sose fél.
Sunshine holiday, újra él bennem a remény, mert Jézus eljött értem. Sunshine holiday, a szívem sose fél.
Gyere, van csak velem együtt, hogy
elrontva, mert Jézus jó előre megígérte, megmondta, hogy olyan békét ad, amiről nem is álmodtam. De ha jól emlékszem, egy-két dalban én már ezt elmondtam.
Folytatjuk a lépcsők adását, a kiskamaszkor elengedési nehézségeiről beszélgetek Borzainé Tőzsér Ritával és Borzai Tiborral, Farkasi Bolya Máriát hallják. Nos, ott hagytuk abba, hogy...
Döntés.
Nagyon fontosnak gondolom, hogy kiskamaszkorban még van lehetősége a szülőnek arra, hogy megtanítsa a gyermekét döntést hozni. hogy odaüljön mellé, és ugye nagyon fontos, hogy a gyermeki gondolkodás mód az a jelenben bír leginkább létezni, és nagyon megfelel a mai társadalmi elvárásoknak, mert csak az itt és most érdekli. Tehát őt az nem érdekli, hogy holnap mit, hogy fog csinálni, őt az érdekli, hogy a mostban még ide valahogyan besűrítsen valamiféle örömöket, telefonokat, tudom is én, ami akkor izgalmas neki. És ebben nagyon fontos lenne, hogy a szülő odaálljon mellé, és azt mondja, hogy figyelj, teheted ezt, teheted ezt, teheted ezt. Legalább 2-3 alternatív lehetőséget fölvázolni, és azt is behozni neki, hogy emlékszel, emlékszel a múltkor, amikor ez vagy az történt? Akkor az milyen volt? Mi okozott ott problémát? Hogyan volt akkor ez neked jó vagy nem jó? Hogy akkor nézzük meg racionálisan először, tényszerűségeket fölhozva, hogyha ezt választom, annak milyen előnyei vannak, és milyen hátrányai. A másikat választom, annak milyen előnyei, milyen hátrányai. Harmadikat, ott mit tapasztalok? És utána menjek tovább, és nézzem meg, hogy melyiknél milyen érzelmi reakciókat fog kiváltani belőlem, ha én most így döntök, vagy úgy döntök, vagy amúgy döntök, és akkor még fontos lenne, hogy behozzak még egy távolabbi látásmódot, ami már hívőként meg pláne nagyon fontos, hogy na és akkor vajon szerinted ez az én látószögemből, ha én erre ránézek, akkor én ennek örülni fogok? Büszke leszek rád? És vajon a te mennyei atyád, hogyha lenéz rád, akkor azt fogja mondani, hogy váú, gyönyörködöm benne. Vagy azt fogja mondani, hogy hűha, készüljek, startra kész legyek, mert a báránykám éppen eltékozolni készül itt ezt, vagy azt, vagy amazt, és el akar tévedni. És akkor így figyeljek rá. Nagyon fontos, hogy ebben is, hogy nem az csak történik velem, ugye mindig, aminek kellemetlen következménye van, ott hajlamosak vagyunk azt mondani, hát én nem tudtam. És valóban, ha szülőként nem állok így ott a gyerekem mellett, akkor ő könnyen bújhat e mögé, hogy én nem tudtam, azt hittem. Ez az a kor, amikor még ott állhatok.
Tehát kicsit keretezzünk, meg kicsit nagyítsunk, tehát abban segítsük a gyerekeinket, hogy kicsit ráfókuszáljunk egy-egy dologra.
Így van.
Mint ahogy még az előző alkalommal hangsúlyoztad arra azt is, hogy a nemi identitás fejlődésében is sokat segít az, hogyha egy kicsit rájátszok arra, hogy az én kislányom, aki 10 éves, az már nő, akkor egy kicsit jobban vigyázok arra, hogy ne lássam, hogyha öltözik, vagy hogyha fürödni megy, vagy hogyha felsuhan a lépcsőn, a fürdőköntösében. Tehát ezeket, ha ráerősítek, akkor valószínűleg a döntéshozatalban is ezekre próbálnak egy kicsit ráerősíteni,
így
és
van,
ebben segíteni.
Így van, őket. Hogy én kiemelem, mert én már tudom, hogy mi az, amit itt összetett. Hisz már van egy gyakorlatom abban, szerencsés esetben, hogy érdemes döntést hozni. És ez az a kor, amikor ahelyett, hogy úgyis az előbb behoztad a szégyent, a szégyennek nagyon fontos szerepe van akkor, ha mint egy füstjelző megszólal, és én gyorsan megnézem, hogy mi az, amit nekem szégyent okoz. Az nagyon fontos dolog, hogy merjem elszégyelni magam, ez egy fontos képesség. Egy nőnél különösen. Egy nőnél egy hallatlan nagy becs, hogyha akárhány évesen ő még el tud pirulni. Mert hogy elszégyeli magát, valami olyan történik a környezetében, ami az ő szemérem érzetét sérti. De ugyanígy, hogy ha valami olyan történik a környezetemben, amivel én nem tudok azonosulni, akkor fontos lenne, hogy erre is föl tudom hívni a figyelmet. De ha senki nincs, aki nekem segít ebben, ad eligazítási pontokat, akkor nagyon nehéz kiskamaszként. Hogyan tudnám én, hogy mondjuk milyen következménye lesz annak, hogyha de te megírhatod nyugodtan nekem ezt a házi dolgozatot például. Vagy nem, én nem tudom, te gyűjtsd össze hozzá az ezt, meg azt, meg amaszt, meg amaszt.
Apa írja meg a házi feladatot, vagy igen, a szorgalmi feladatot
is. Igen, 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 de hogy akkor később, most még ez ennyi, később már sokkal nagyobb következményekkel számíthatunk.
Vagy tudjon nemet mondani. Tehát én nagyon szokás esetben azt látom a gyerekeknek tényleg, hogy a gyerekek önfeledten bele tudnak merülni nagyon sok mindenben. A legkisebb az különösen. Tehát nála...
Hát ez még ott az a normális, hogy ott van az önfeled törő.
Pontosan. Persze. Tehát ő tulajdonképpen nem tudja azt, hogy mikor kell egy adott dolgot befejezni, hogyan kell lezárni, mikor mondjuk azt, hogy ebből elég, most már nincs több esti mese, pedig milyen jó lenne még apával, két óra hosszán keresztül is lehetne esti mesét igen, mondani, és mennyire jó lenne, de nem, tehát azért, hogy másnap időben fel tudjunk kelni.
Ez így van, és akkor nagyon jó, hogy mondod, mert a kiskamasz nagyon fontos, hogy arra is tudjam nevelni, oktatni, tanítani, hogy azzal, hogyha tiszta határokat teremt egy-egy tevékenység között, de ezt úgy teremtse, hogy mindig lehessen benne határok között spontaneitás. Ez egy kicsit furcsa, de mégis szükséges, hogy igenis legyenek olyan idői is, amikben ez az önfeledtség visszahozható. Tovább éltethető. Ha eztől megfosztom a gyerekemet, és legyen ez akár a mozgás önfelett öröme, akár egy viccelődünk egymással, és a nevetés önfeledtsége, ahol az egész család akkor együtt tud nevetni, ezek mind hatalmasan fontosak, mert hogyha esetleg megmérgezem a gyerekemet azzal, hogy túlságosan is csak kötelesség, mindig ez a hozzunk jó döntéseket, és nem hibázhatunk, akkor pont az ellenkezőjét fogom elérni annak, mint ami hosszú távon a szándékom lenne.
Hát igen, erről hosszan tudnánk beszélni.
Ez egész biztos.
Szerintem ebben is menjünk el tényleg az, hogy az ember azt látja már, hogy már ovitban is tulajdonképpen pályázni kell, aztán iskolába, és hogy bekerüljön a jó iskolába, amelyikben majd megfelelő oktatást kap, jó nyelvi képzés van, megfelelő sportszakkörök vannak, és tényleg a szülők remegve futkoznak az egyik iskolától a másikig. Pedig nem erre van szüksége a mi gyerekünknek, hanem az, hogy tényleg a kis személyiségét elindíthassa egy kicsit, megnézhesse magát kívülről, hogyan is néz ki kívülről.
A másik mondtátok, hogy vannak a gyerekeknek otthon feladatai, felelősségei. Azt gondolom, hogy ezt például érdemes összekötni azzal, hogy a nemiségében mi az, amit számára fontos megélni. Most persze ez nem azt jelenti, hogy egy fiúgyerek ne érezze magát otthonosan a konyhában.
Sőt.
Nyugodtan érezheti magát nagyon otthonosan, de például én még nem láttam olyan fiúgyermeket, aki olyan kitartással tudna mondjuk mosáshoz ruhát előkészíteni, vagy olyan fontos lenne neki az, hogy vajon mennyire pecsétes vagy gyűrött, és a többi. Tehát, hogy azért vannak olyan területek, amiknél igenis nagyon fontos, hogy tudomásul vegyem, hogy egyszerűen máshogy észlelünk. Más az, ami fiúként fontos, más az, ami lányként. És hogy igenis, ezt ott tudom egyrészt tanítani, másrészt azt is, hogy tekintettel legyen arra, hogy a másiknak fontos.
Nekem tetszik egyébként ebben az, amit a feleségem a házi munkák terén a gyerekekkel művel. Nagyon sokfajta házi munka van, és minden, általában főleg hétvégén, amikor együtt van a család, akkor mindig van egy ilyen reggeli kezdés, összeülünk és megbeszéljük, kinek mi a feladata, de ebben rugalmas, tehát például a kokáért engedni az, hogy esetleg cseréljenek egymással uh-huh. feladatot, tehát például olyan. Mondjuk a lépcső porszívódás az nem tűnik túl férfias sportnak, de valahogy kialakult náluk az, hogy az a fiúknál.
De hogy ne lenne már férfias sport, amikor ott meg kell emelni, oda erő szükséges, tehát én kifejezetten úgy gondolom, hogy a lépcső porszívózás az bizony egy férfias sport, mert mindig emelgetni azt a porszívót, ahhoz erő kell, és a férfi megélheti, hogy én bírom, könnyedén bírom, míg a lánytestvéreim ettől vonakodnak. És ezért vonakodnak. Na látod, itt is ott van a szülőnek egy lehetősége, amiről már beszéltünk, hogy kicsit ráerősíthet. Hogy milyen jó, hogy vannak fiú testvéreid, hogy ne csak az jöjjön ki, hogy ahogy kiskamaszkorban különösen a két nem egymásnak tud esni, és nagyítóval tudja mutatni a másik nemnek a gyengeségeid, hanem ilyenkor rá tudom terelni a figyelmet arra, hogy milyen jó, és annak is, aki éppen csinálja, hogy igen, igen, és ez neked mindig is legyél figyelmes arra, hogy amihez nagyobb fizikai erőre van szükség, abban te állj szolgálatára a körülötted lévő nőknek.
És még nálunk az is kialakult, hogy a legkisebb is fiú, és hogyha olyan dolog van, akkor szoktam neki mondani, hogy hát menj a bátyuskához. És annyira büszke a nagyfiam, hogy ő azt megmutathatja, vagy segíthet a kicsinek, tehát ez vice versa nagyon jó, így egymásnak.
Még a ezek a csak nagyon aranyos tárnunk, a háziállatok mindenkinél vannak, gondolom, a kedves hallgatóknál is, tehát kutya, macska, papagáj, hörcsög. A feleségem azt mondta, hogy ezek nem az ő állatai. Tehát, hogy ez mindig azt mondja, hogy igen, ez akkor kellett egy jelentkező, aki gondját viseli. Tehát ebben nagyon, tehát itt az előrelátás, a felelősségérzet, a döntéshozó képesség, az mind-mind ilyen szempontból nevelhető, fejleszthető. Tehát ez...
Hogy nem. Így van, itt a szülőnek az a nagyon fontos, hogy nem hagyhatja, de sokszor látunk olyan példát, ahol a szülő kijelenti, hogy nem az enyém. Én tudom, hogy ezt a Rita nem így csinálja, ezért merem behozni. De ott marad, és amíg a gyermek beletanul ebbe a felelősségbe, addig ott van figyelem felhívónak. Kérdések alapján, hogy elintézted, kapott, rendben van? Mert ez viszont nagyon fontos, hogy itt kiskamaszkorban még a szülőjé, hogy segítsem a gyermekemet azzal, hogy emlékeztetem úgymond az ő dolgára. Mert ne csináljak belőle rögtön egy mini felnőttet, akinek tilos hibázni, mert ebből viszont nagyon-nagyon komoly bűntudat termelő mechanizmusokat hozhatok létre benne. Hanem inkább az, hogy tudod, te döntöttél úgy, ez egy szabad döntés volt, örömmel hoztad, te nagyon szereted ezt az állatot, és már tanítom, oktatom arra, hogy az életben, amit szabadon, örömmel, szeretetből tudok vállalni, az mindig jól esik tennem. És bizony időnként szükséges, hogy emlékeztessem magam arra, hogy én ezt így vállaltam. Még akkor is, amikor nagyon nehéz esetleg korábban kikelni az ágyból, hogy elvégezzem azt, ami az én dolgom.
Uh-huh. Amit én még így hozzáfűznék, hogy nálunk az nagyon nagy segítség a gyerekeknek abban, hogy előre tudjanak időt beosztani, gondolkodni, hogy mi a feladatom akár otthon vagy iskolával kapcsolatban, hogy elkezdtük azt, hogy nem csak közös nagy családi naptárunk van, ami dugi tele van ezzel, azzal, amazzal, hanem hogy mindenkinek adtam egy-egy asztali naptárt, hogy vizuálisan is jobban lássa, és hogy mindig bele tudja írni a dolgokat. Tavaly jártunk úgy, hogy hát a egri csillagok elég vastag olvasmány, és szegény lányom eléggé előolvasta ő, csak a szempontsort később kaptuk meg nyár közepén, amikor mi elmentünk nyaralni, és hát utána újra kellett volna ahhoz olvasnia, hogy nagyon jól ki tudja ezt dolgozni, és hát az elég nehezen ment, nagyon pakolgatta ide-oda, és hát utolsó utáni pillanatban adta be, de úgy, hogy sokat kellett neki segíteni, stb., és hát megbeszéltük, hogy na, ez volt az utolsó ilyen, és következő nyáron, ami most van, úgyhogy már elkezdte olvasni. Hát azért ott nagyon megizzadott ő is, meg én is ebben a dologban, de hogy így ebben a tanévben már sokkal könnyebb volt, hogy beírogatják saját maguknak is a programokat, megbeszéljük előre közösen, és mivel mi minden hét elején, vagy hét végén, a következő hétre előrevetítve szoktunk tartani ilyen megbeszélést, hogy kinek, mikor, milyen programja van, mire kell tanulni, milyen segítséget kérnek, és ebben az évben ez már nagyon nagy lépést tett előre, hogy mindenki jobban látta így a dolgokat.
Nekem még azt tetszik ebben, hogy ebben a naptárban mindig van egy szünet. Tehát mindig van olyan délutánjuk, amikor nincs semmi.
Az nagyon fontos.
Tehát nem kell sem sportra, sem zenére járniuk. Tehát és ezt ők értékként élik meg, és fontosnak is tartják, és számon is kérik rajtunk, hogy legyen szabad idejük.
Hogyne. Így van. Így van, amikor tényleg kedvem szerint önfeledten azt kezdhetem az időmmel, ami éppen jól esik. Műsoridőnk végéhez közeledünk, ami megint nagyon gyorsan szaladt el. Mi az, amit visztek magatokkal, vagy amire még így fölhívnátok a hallgatók figyelmét?
Számomra az, hogy élvezzük ezt a kort a gyerekeinkkel. Én nagyon-nagyon élvezem, nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy megélhetem nap mint nap otthon együtt a gyerekeink közelségét, a hatalmas nagy szeretetüket, örömeiket megoszthatjuk, és hogy élvezzük, és adjunk hálát minden nap ezért az időszakért.
Köszönöm. Tibor?
Nekem is tulajdonképpen ebben a korban az a legjobb, tehát ahogy látom, hogy ez a saját ritmusuk kialakul, tehát ez hogy a saját kis napi rendjüket, céljaikat megfogalmazzák, és ebben tudjuk őket segíteni.
Így van, és nagyon fontos, ami most megjelent, hogy nekünk szülőknek is tudatosan szükséges a saját figyelmünket arra fölhívni, hogy szüksége van a gyerekeinknek a küzdelmekre. Hogy ezekből a megizzadt élményekből tud igazából megszületni az, hogy legközelebb én hogy fogom ezt jobban csinálni. És hogy lesz lehetőségem legközelebb jobban csinálni, aztán még jobban, és aztán még jobban. Hogy ebben ott van a távlat, és ott van a remény, ami a dalban is volt most, és ez az a remény, amit fontos, hogy közvetítsünk a kiskamaszaink felé, hogy reményteli felnőttség vár rájuk, amiben egyre több olyan szabad lehetőség kínálkozik számukra, amiben nem mindegyik szabad lehetőségek fognak tudni élni. Mert az idő viszont behatárolt, mint a miénk is. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok.
Mi is köszönjük. Visszaengedjük a hallgatókat a tópartra, a Balatonpartra, és a kellemes esti időtöltésre.
Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a hallgatóknak is a figyelmet. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindenekkel.